Van egy nagyon érdekes Szent Háromság elgondolás, amikor sokan például azt hiszik, hogy az Atya Isten az egy ilyen büntető, agresszív, engesztelendő, felhőkön ülő Zeus istenség, aki alig várja, hogy a villámait leküldhesse ránk. Jézus az a baráti, szinte már haveri ember, aki gyakorlatilag megvéd bennünket az Atya szeretetlenségétől, és a Szentlélek igazából meg olyan, hogy az előse kerül. Vagy valaki azt gondolja, hogy valaki azt gondolhatja róla, hogy gyakorlatilag egy fehér madárról, egy galambról van szó, és tudjuk, hogy ez csak egy szimbóluma, de mégis sokan a Szentlelket akár még ezzel is azonosíthatják. Erre mondta testvéreim egy nagy 20. századi teológus, egy bizonyos Karl Rahner, hogy ha egy szép napon bejelenteni a katolikus egyház, hogy gyerekek, bocsánat, de tévedtünk. Igazából nincs is Szent Háromság. Igazából ezt úgy gondoltuk, hogy van, de osztottunk, szoroztunk, deriváltunk, és kiderült, hogy nem is úgy van ez, ahogy eddig gondoltuk. És Rahner atya erre azt mondja, hogy lehet sok keresztény élete mit sem változna meg ezen hír bejelentése után. Nem sokban változna meg az életünk, mert nagyon sokan eddig sem a Szent Háromságban hittek, hanem mondom, inkább egyfajta ilyen kettős, duális istenségben, amikor egy agresszív, félelmetes atyaistenről és egy jóságos, baráti fiúról és egy ilyen alig megfogható Szentlélekről beszéltünk. Ezért látjátok, testvéreim, mennyire hihetetlenül fontos megközelíteni a Szent Háromság titkát, ahogy csak meg lehet. Hiszem azt, hogyha a Szent Háromság titkát egy kicsit újra felelevenítenénk, egy kicsit újra megközelítenénk, akkor kevesebb lenne a mentálisan beteg, szorongó, aggályos keresztény ember. Mert hogy nagyon sok keresztény életét jellemzi egyfajta belső görcsösség, egyfajta félelem az Istentől, és ez nem a Szentírásból ismert Isten félelem lelke, mert annak nincs köze a szorongáshoz és a rettegéshez. Amiről itt beszélek, az inkább az a nagyon sajnálatos és szomorú jelenség, amikor egyesek tényleg a szónak a gyakorlati értelmében félnek az Istentől. És úgy érzik, hogy nem lehet neki megfelelni. És hogyha nem teljesítjük a parancsait, akkor majd megbüntet bennünket. És őt, mint egy ilyen kitörésre készülő vulkánt, állandóan vissza kell tartani, hogy föl ne robbanjon, és ezt hívják sokan engesztelésnek, vagy önmegtagadásnak, meg hasonló dolgoknak. Hiszem azt, hogyha a Szent Háromság titkát egy kicsit jobban megismernénk, akkor kevesebb lenne a szorongó keresztény, és sokkal több boldog keresztény arcot látnánk magunk körül. Olyanoknak az arcát, akiknek ezzel a Szent Háromsággal való kapcsolat valóban örömmel és békével tölti el a szívüket. Akik nem szorongásban, megfelelési kényszerben, félelemben élnek a Szent Háromsággal, hanem nagyon is meghitt és intim viszonyban. Éppen ezért fontos szerintem erről beszélni. Szoktam azt is néha mondani, hogy a kereszténységben a legkevésbé vallott hitigazság az az, hogy Isten a szeretet. Úgy érzem, hogy ez az az igazság, amivel a legtöbb kereszténynek problémája van. Hogy lehet az, hogy Isten szeret engem a semmiért, ingyenesen? És hiszem azt, hogy ennek az igazságnak az el nem hívése, ennek köze van ahhoz, hogy a Szent Háromsággal is nehezen tudunk mit kezdeni. Mert hogyha a Szent Háromságot végre valamilyen szinten ugye az igazság szerint tudnánk szemlélni, nem lenne annyi problémánk azzal, hogy Isten a szeretet. Mert ennek a három személynek az örökös isteni tánca, ennek a három személynek az örökös szeretet körforgása nem szól másról, mint csak és kizárólag a tiszta szeretet kiáradásáról. A Szent Háromság működése, mondjuk így, hogy az Atya elküldi a Fiút és a Szent Lelket, és ezáltal ránk árasztja az ő szeretetét, ez nem szól másról, mint az ingyenes szeretet ajándékáról. És hogyha így meg tudnánk közelíteni ezt a gyönyörű és mélységes titkot, akkor hiszem, hogy az Isten szeretetét, mint igazságot is el tudnánk hinni, olyanokat mondok, hogy a mikrofon is közben elment. Köszönöm szépen. Addig megpróbálok egy kicsit emeltebb hangon beszélni. Ezt a szép nagy templomot megpróbálom betölteni. Akkor kezdjük már is ezt a bizonyos elmélkedést, akkor az első isteni személlyel, mint olyannal. Az első isteni személy, aki az Atya Isten. És testvéreim, nagyon jó ezt az egészet vele kezdeni, mert az Atya Istennel rendkívül sok problémánk van, és problémánk lehet. Hiszem azt, hogy a keresztények legnagyobb százaléka ettől az Atya Istentől fél úgy igazán, és tőle szorongunk úgy igazán. Az első isteni személy, az Atya, az a valaki, aki kapcsán talán a legtöbbször nyilatkozik meg a szívünkben valami fajta félelem, valami fajta szorongás. És hogy ez mennyire nagy nehézség, hogy ez mennyire nem felel meg annak, amit nekünk Jézus az Atyáról kinyilatkoztatott, hát ennek kapcsán vagyunk most itt, hogy ezt újra és újra megnézzük. Akkor érezzük, hogy kicsit megfagy a levegő, akkor érezzük, hogy a szentelt víz tartóban is kicsit megfagy a víz, amikor az Atyának a nevét említjük, és mi magyarok oly szépen szoktuk mondani azt, hogy Atya Úr Isten. Ugye tudjátok? Ez nem biztos, hogy egy bizalomgerjesztő, nem biztos, hogy egy intim, meghitt megszólítás az Atya Isten kapcsán. Úgy érzem én, hogy az Atya Isten a kereszténység
egyik legnagyobb vértanúja, megjöttünk, köszönjük szépen. Tehát az Atya Isten a kereszténység egyik legnagyobb vértanúja és legelfeledettebb személye. Miért mondom azt, hogy az Atya Isten szegényke el van feledve? Hát mondjatok nekem az egyházi évből, a liturgikus naptárból egy olyan ünnepet, hogy az Atya Istennek az ünnepe. Hát én ilyet jelenleg hivatalosan nem tudok. Lehet, hogy ilyen nem hivatalos kezdeményezések már vannak valahol fű alatt, de igazából hivatalos ünnepe szegény atyának úgy nincsen. Kimaradt a szaknévsorból, de úgy teljesen. A Szent Háromságnak van ünnepe, a Szentléleknek van ünnepe, pünkösd, Jézusnak nagyon sok ünnepe van, de az Atya, mint olyan, kimaradt. És szerintem, testvéreim, hogy ez a felejtés ott van egyházunkban az Atya Isten kapcsán, hogy nem is kapott ő egy különálló ünnepet, amikor az ő szeretetéről elmélkedhetnénk, ez szerintem egy tüneti jelenség. Pontosan az, hogy nem tudunk sokszor ezzel az Atyával mit kezdeni, vagy hogyha kezdünk vele valamit, akkor is inkább a félelem és a szorongás érzése vesz erőt rajtunk. És a másik dolog, ővele való kapcsolatban pedig az, hogy, ahogy említettem, talán a kereszténységünk egyik legnagyobb vértanúja ő. Miért? Mert olyanokat mondunk sokszor rá, szerintem, amit jó érzéssel lehet még egy nagyon komoly, pszichotikus zavarokkal küzdő földi szülőről is csak sikítva állítanánk. Például olyasmit, olyan gondolatokat, amely nagyon meghatározta itt nyugaton katolikus egyházunk teológiáját. Például azt, hogy az Atya Isten az ő egyszülött fiának a szenvedése látványát végignézve nyugodott meg és engesztelődött ki. Nem de ilyesmi ima szövegeink, és úgy általában szövegeink vannak néha az egyházi közhangulatban, hogy a passió, a nagypéntek tulajdonképpen azt jelenti, hogy Isten, az Atya megnyugszik, és kiengesztelődik, szünteti a haragját. Miért? Mert végignézte az ő egyszülött fiának a kínszenvedését, és ő emiatt megváltoztatta a gondolkodásmódját, és megengesztelődött az emberiség iránt. Testvérem, csak abba gondoljunk bele, hogyha ezt egy földi szülőről állítanánk. Hogy mit éreznénk ott a gyomrunkban? Ha egy földi édesapára azt mondanánk, hogy ő a gyermeke szenvedésének a látványára nyugszik meg, és szünteti haragját, és akkor már nem veri meg a család többi tagját, mert egy gyerekének végignézte a szenvedését. Testvérem, hogyha ne adj Isten, ilyen valahol létezne, akkor mindenki szerintem könnyedén kimerné mondani, hogy itt egy beteg, szadista hajlamokkal rendelkező személyről van szó. És olyan érdekes, és olyan furcsa, hogy az atyára valahogy ezt a képet olyan lelki furdalás nélkül, olyan gyomorgörcs nélkül, olyan könnyen rávetítjük, hogy ő ilyen, és így gondolkodik. Erre mondta például Barsi Balázs atya, hogy miért kenjük össze az atya arcát vérrel? Miért gondoljuk azt, hogy egy ilyen horrorisztikus személyiség, akit ki kellett engesztelni, és a haragját meg kellett szüntetni, és ehhez a legjobb eszköz a fiú feláldozása volt. Testvéreim, egyébként nem nagyon tehetünk róla, hogy ilyen gondolataink vannak, mert szerintem valahol mindnyájan ebben nőttünk fel. Lehet, hogy akkor a hitoktatásban, és még a teológiai képzésben is ilyenfajta mondatokat hallunk, de talán el kell jönnie annak az időnek, amikor ezeket a mondatokat úgy újra picit megnézzük, és elgondolkodunk azon, hogy ezek megfelelnek-e Jézus kinyilatkoztatásának, annak a végső igazságnak, hogy Isten a szeretet. Tehát látjátok, ezeket azért emelem ki, ezeket a gondolatokat, hogy itt együtt lássuk, hogy az atyára mi miket szoktunk mondani, és hogy ez mennyire nem felel meg annak, amit Jézus nekünk róla kinyilatkoztatott. És éppen ezért, testvérén, meg kéne közelítenünk ezt a szerető atyát, mert hogy ő az. Ő a Szent Háromság első személye, aki épp úgy szeretett, mint Jézus és mint a Szentlélek. Nem agresszív, nem büntető és nem engesztelendő istenségről van szó. Ha Jézusról el tudom hinni, hogy ő a szerető fiú, hát akkor testvérem, miért gondolkodunk abban, hogy az atya viszont sokszor egy haragvó istenség? Miért van ott ez keresztények zömében, nem mindenkiben, ne értsetek félre, de én ezt nagyon-nagyon sokaktól hallom, mint problémát. Ha el tudnánk hinni azt, amit Jézus mond, hogy aki engem lát, látja az atyát, akkor végre leszámolnánk azzal, hogy Jézusban látjuk a jó fiút, és az atyámban látjuk a gonosz atyát. Akkor tudnánk, hogy az Atya Isten épp úgy szerető, épp úgy irgalmas, épp úgy megbocsájtó Isten, mint a fiú és mint a Szentlélek. Nem lehet köztük hangulatbeli ingadozás, nem lehet köztük magatartásbeli különbség, hogy az atya ilyen, a fiú pedig olyan, mindhárman egyformán az szeretet és az irgalom. De azt hiszem, hogy beszélni kell erről a témáról, hogy az atyát mégis másképp képzeljük el, mert hát sajnos ez ott van kereszténységünk közhangulatában. Ezért kell visszatérni a Szent Háromsághoz, és ezért kell újra Jézus arcán keresztül szemlélnünk ezt a bizonyos mennyei atyát. Akkor mondjuk ki azt is, hogy az atya, mint kifejezés, egyébként nekünk magyaroknak egy kicsit nehézkes, mint olyan. Már ott is problémánk van, hogy nyelvünkön megközelítsük az Atya Istent. Ugyanis mi magyarok ezt a bizonyos kébetűs kifejezést használjuk, hogy atya, kéve. És ugye ezzel egy másik szót használunk, mint amit egyébként az édes apa kifejezésben szoktunk használni. Mi az apa szónkat és az atya szónkat ketté választjuk. És egyébként el kell menni más országokba, és meg kell hallgatni más nyelveket, és legalábbis az általam ismert nyelvekben az édes apa kifejezés és az atya Isten kifejezés között nincsen semmilyen különbség. Ugyanazt a szót használják. De testvéreim, milyen nehéz lenne, és mennyire felgyulladna itt az eretnek riasztó, ha én azt merném mondani, hogy az apa a fiú és a Szentlélek nevében.
Mennyire furcsán néznének rám sokan, ha az atya kifejezés helyett én apát mondanék. Azt mondanám, hogy az apa a fiú és a Szentlélek nevében. Pedig rajtunk kívül, én úgy tudom, mindenki így mondja. Mert ez az atya kifejezés egy régies szó, amely jel ma már nem hívjuk az édesapákat, legalábbis zömében. Biztos, hogy ez a kifejezés olykor inkább távolságot jelent nekünk az Atyaisten intim és meghitt megközelítésében. Ezért, testvérem, nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan szólítjuk meg az atyát. Természetesen továbbra is magam is atya szót fogok mondani. Természetesen a liturgiában továbbra is ezt fogjuk használni. De hogy te a személyes csendedben, a személyes imádban hogyan szólítod meg az Atyaistent, az egészen rád van bízva. megtalálhatod azt az intim és meghitt kifejezés módot, ahogyan egy földi szülőt is hívhatunk és becézhetünk, és erre egyébként nem más, mint maga mi Úrunk Jézus ad nekünk ünnepélyesen engedélyt, amikor ő maga hogy szólítja az ő atyát, úgyhogy abba. Megőrizte az evangelista nekünk az eredeti arámi nyelvű kifejezést, hogy abba, és itt most nem a svéd zenekarról van szó, félreértés ne essék, hanem az apa kifejezésnek a kicsinyítő képzős alakjáról. Mondhatnánk ezt papának, mondhatnánk ezt apukának, sokféleképpen mondhatnánk ezt. De látjátok, Jézus így szólítja az ő atyát. Persze, erre bárki mondhatná, hogy na-na, Isten fiának van joga azt mondani az atyára, hogy papa. De nekünk, szegény földi halandóknak erre jogunk nincsen. Nem igaz. Szent Pál a Galata levélben így kiált föl, hogy a Szent Lélek által mindnyájan azt kiáltjuk, hogy abba, atya. Azért, mert meg vagyunk keresztelve, mert Krisztushoz tartozunk, ezért jogunkban áll épp úgy hívni az Istent, mint ahogy Jézus hívta őt. És igenis megengedhetem magamnak a személyes imádságomban, hogy a legintimebb szóval illessem az atyát. És ez igenis szabad. És testvérém, próbáljátok ki ezt otthon. Próbáljátok meg őt ezzel a nagyon kicsinyítő, képzős, meghitt szóval szólítani, és nem, de lehet ott a szívünk környékén picit mást fogunk érezni. Lehet, múlik a szorongás és a félelem, lehet Istent végre nem a nagy királyként képzeljük már el, akinél protokollok kellenek, és nem tudom, ő szent felségének kéne őt hívnunk, hanem megelégszünk végre ezzel a kifejezéssel, a kicsinyítő, képzős, apuka, papa, bármilyen típusú kifejezéssel, ahogy Jézus hívta az atyát. Pontosan azért, hogy mi is megértsük azt, hogy ő milyen, és hogy ő hogyan szeret minket. De a kifejezéseken túl egyébként még olykor több is a problémánk vele. Például egyébként a képzőművészet sem siet mindig a segítségünkre, hogy szegény Atyaistent jól képzeljük el. Testvéreim, ha megnéztek Szent Háromság ábrázolásokat, és ha az Atyáról megnézünk különféle festményeket, szobrokat, ha őt egyáltalán valahol ábrázolják, akkor az esetek 95%-ában hogyan kerülő ábrázolásra? Egy idős, hosszú fehér hajó és hosszú fehér szakálú uralkodóként, aki ül a trónszékben, és kezében tartja a királyi jelvényeket. És természetesen ez is egy szimbólum, ez is egy metafora. Lehet így az atyát ábrázolni, mint idős embert, mert ezzel például a festő szeretné szemléltetni, hogy az Atyaisten öröktől való, ő a forrás, és szeretné ezzel a metaforával, ezzel a szimbólummal így őt lefesteni. Csak tudjátok, mi a baj? Hogy egyházunk nyugati felén egyeduralkodóvá vált ez a bizonyos kép. Mindent ural ez a fajta atya ábrázolás, és alig látunk egyáltalán valami mást. És testvéreim, nagyon-nagyon sokaknál feljön, hogy ez az idős uralkodóként ábrázoló Atyaisten inkább félelmet gerjeszt, mintsem meghitt érzéseket. Inkább szorongunk tőle, inkább úgy érezzük, hogy nem lehetünk előtte egészen önmagunk, mert hát egy idős trónon ülő uralkodó előtt az ember nem lehet önmaga. Ott protokoll van, ott haptákba kell állni, és ott nem lehet, hogy ő csak úgy engem szeret, ahogy vagyok. Látjátok, ezek a fajta képek sem segítenek bennünket abban, hogy a szerető mennyei atyát végre meg tudjuk közelíteni. De testvérem, azért vannak már jó próbálkozások is, amelyek azért talán ezt az atyát egy kicsit máshogy festik le. Itt megemlíthetem például a Viskó című regényt és az abból készült nagyszerű filmet, amely egyébként katolikusok körében nem aratott oly nagy sikert. És én is, amikor erről egyszer prédikáltam, valaki bejött a sekrestyébe és mondta, hogy atya, ne említse itten a Viskót, mert azt az ellenség inspirálta. És megkérdeztem az illetőt, hogy tetszett olvasni ezt a könyvet? És a válasz persze az volt, hogy nem. De a szomszédasszony találkozott valakivel, aki már ismert olyat, aki már olvasta. Látjátok, testvéreim, ilyenek vagyunk sokszor, hogy nem is olvasunk el valamit, de egyből ítélkezünk. Egyből azt mondjuk, hogy sátán. Ez annyira egyszerű. És éppen ezért merem nektek ajánlani, papként, katolikus papként, igenis garanciálisan merem nektek ajánlani ezt a gyönyörű regényt, és az ebből készült gyönyörű filmet, Viskó címmel. Mert ez a Szent Háromságról, és ezen belül az Atyaistenről egy olyan gyökeresen más képet mutat be nekünk, amelyre szükségünk van, hogy végre ki tudjunk lépni ebből a belénk szocializált, belénk nevelt, belénk égetett Isten képből, amely oly sokszor, mondom, inkább félelmekkel és szorongásokkal teli. Mindenkinek ajánlom ennek a megközelítését szeretettel, és talán meg tud újulni ettől az Istennel való kapcsolatunk és az Atyáról szóló elképzelésünk. De testvéreim, bárhogy is képzeljük el az Atyát, és bárhogy is szólítjuk őt meg, egy dolog még mindig hátra van. Tudjátok, a lélektannak a nagy igazsága, azt, hogy az Atya Istent sokszor valahogy úgy képzeljük el, és úgy viszonyulunk hozzá, ahogy például földi édesapánkhoz viszonyultunk. Az Isten, mint Atyának a képe bennünk egyenes arányosságot mutat olykor az édesapánkkal, és hozzáteszem, az édesanyánkkal megélt kapcsolattal. Igen, az Atya kép sokszor az apa képünk és az anya képünknek az összeolvadása. És hát hiába biztatok én valakit arra, hogy mondja az Atya Istennek azokat a legmeghittebb kifejezéseket, amikor az illető például a saját édesapjával soha nem tudott megélni egy ilyen viszonyt. Hogy az illető az édesapját soha nem hívhatta meghitt szavakkal, és nem alakult ki köztük annak idején az a fajta meghittség. Akkor persze, hogy az Istennel is, mint atyával, az illetőnek nehéz lesz. És ezért, drága testvéreim, látjátok, van itt még egy nagy utunk. Hogyha az Istent, mint atyát, mint szerető mennyei atyát meg akarjuk közelíteni, akkor kicsit foglalkoznunk kell azzal, hogy mit éltünk meg a múltban a saját szüleinkkel, édesanyánkkal és édesapánkkal. Mert hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor nagyon-nagyon sokszor ennek a mi múltbeli sebzettségünknek az eredménye lesz az, hogy az Istennel, mint atyával sem tudunk mit kezdeni. Ne értsetek félre, nem arról van itt szó, hogy mindenkinek a szülője rossz ember volt és negatív módon viszonyult hozzánk. Nem. Természetesen mindnyájunk szülei próbálkoztak, hogy adják nekünk a szeretetet a maguk módján. De mindnyájunk szüleinek az eljárás módjába és szeretetébe keveredhettek sebzettségek. És olyan dolgok, amelyekre nekünk egyáltalán annak idején nem lett volna szükségünk, de mégis azt kaptuk tőlük. A szüleink biztos, hogy kialakítottak bennünk egy jó típusú Isten képet is, egy szerető atya képet az ő szeretetük által, de biztos, hogy volt az ő életüknek, magatartásuknak olyan határoltsága is, amelyek nem segítették elő bennünk azt, hogy Istent, mint szerető atyát meg tudjuk közelíteni. Olyan sokan, testvéreim, például a saját édesapjukkal megélt viszonyt vetítik rá az atyára is. Azért félnek tőle, vagy azért érzik, hogy nem tudnak neki megfelelni, mert igazából automatikusan a szülőkkel megélt viszonyt vetítik Istennek az arcára. És látjátok, ez az egyik legnehezebb téma. Itt járunk mindig nagyon vékony jégen, amikor a saját gyerekkorunkról, saját múltunkról, saját szüleinkkel megélt kapcsolatról beszélünk. Mégis, testvéreim, egy komoly kereszténynek, aki nem csak szokásból éli ezt az egészet, hanem aki tényleg Istennel meghitt kapcsolatba akar kerülni, annak valahol nagyon-nagyon fontos, hogy leszálljon a lelke sötét barlangjába, és például felülvizsgálja, és elővegye, és megnézze a szüleivel megélt kapcsolatot. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor ez mind tudatalat fogja befolyásolni az Istennel való kapcsolatunkat. És akkor beszélhetek én szerető Atya Istenről, amíg mi ezt belül az érzéseink szintjén mégis másképp éljük meg. És éppen ezért fontos oda leszállni, fontos ezzel szembenézni. Hálát adni mindazért, amit a szüleinktől mint jót és szeretetet kaptunk, és valahogy elkezdeni földolgozni mindazt a kevésbé jót, amit ugyancsak tőlük kaptunk. Hogy így rá tudjunk nézni végre az atyának a valódi arcára. Hogy így leválasszuk róla mindazokat a nehézségeket, amelyeket a múltunkból hozunk, és tényleg rá tudjunk nézni őrá úgy, ahogy van. Szerető mennyei atyaként.
aki a karjaiban akar bennünket tartani, aki bennünk él, aki velünk van, akivel az élet boldog és kiteljesedett, akitől nem kell félni és nem kell szorongani, aki nem egy felhőkön ülő, villámokat szóró Zeus, hanem Jézus szerető atya, és a mi szerető papánk, apukánk, akivel ki lehet alakítani egy olyan gyönyörű kapcsolatot, ami az életünknek az egyik legnagyobb erőforrásává válhat. Hát testvérem, ennyit ma este az atyáról. De akkor holnap folytassuk még nyilván logikusan az ő egyszülött fiáról, akit elküld nekünk az ő szeretetének a bizonyítékaként, és holnap után pedig a Szentlélekről, mint szintén az ő szeretetének a kiáradásának egyfajta módjáról és jelenlétéről. Ha el tudtok jönni, hívlak szeretettel benneteket erre. Amen.
Béri Renátó kármelita szerzetes adventi emlékedésének első részét hallották. Az emlékedés második része 13 órakor hangzik el.